Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Államalapításunk ünnepén, augusztus 20. alkalmából énekelje a gyülekezet fennállva a szózatot. Foglalva, magasztaljuk a mi Istenünket, a 25. Zsoltár első 3 versét énekelje a gyülekezet. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Ami segítségünk jöjjön továbbra is az Úrtól, aki teremtett, fenntart és nagy bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a 34. Úrnapjához tartozó kérdéseket és feleleteket a Heidelbergi KT-ból. Ezek a kérdések és feleletek a 10 parancsolattal foglalkoznak. A 93. kérdés. Hogyan oszlanak meg a parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt. A második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. 94. kérdés és felelet. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogy ha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását, és hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel, minden jót egyedül őtőle várjak. És őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. 95. kérdés és felelet. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is mást képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizodalmát vesse. Foglalja helyét el a gyülekezet. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, a 10. fejezet 23. versétől eként szól hozzánk Isten igéje. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket egy hitetlen, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálvány áldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a magunkéről, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekszetek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Most pedig jöjjetek testvérek, hajtsunk fejet és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy megszabad állnunk, és még inkább azt, hogy eléd állhatunk, és mindnyájon a te színed előtt tudhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy még mindig van szabad hozzánk. Dicsőítünk téged mindazért, amit igéddel végeztél el életünkben. Valljuk, hogy a te igéd igazság. Bocsásd meg valahányszor, nem engedelmeskedtünk neki. Bocsásd meg, amikor keveredik a mi szívünkben a benned való bizalom, a veled szembeni bizalmatlansággal. Bocsásd meg valahányszor, az utóbbinak adunk helyt a mi szívünkben. Köszönjük, hogy ennek ellenére hű maradsz hozzánk. Valljuk, az égig ér a te hűséged, és a felhőkig a te irgalmad. Köszönjük, hogy irgalmat számtalan jelével találkozhattunk az elmúlt héten is. Tudjuk, atyánk, hogy kegyelmed bizonyítéka az is, hogy előtted lehetünk, és hisszük, hogy te is itt vagy a te igéd által és a te szent lelked által. Szólíts meg minket, és engedd, hogy meghalljuk mindnyájan azt, ami most segít rajtunk, amire most leginkább szükségünk van. Kérünk, hogy gyógyíts, tisztíts, erősíts életünknek minden napján, különösképpen most, ezen az igei alkalmon. Amen. Ige hirdetésre készülve énekelje a gyülekezet a 164. dicséret első versét. A 164. dicséret első versét énekeljük, és a gyülekezet foglalja el a helyét. Az ige, melyet Isten szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, megírva található Mózes első könyvében, a 3. fejezetben, az első 5 versben a következő képpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, és ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Eddig Istennek igéje, foglaljunk helyet. Engedje meg a gyülekezet, hogy rendhagyó módon én most ne a kenyérről beszéljek, hanem sokkal inkább arról, amit Isten szívemre helyezett. A szabadságról szeretnék ma beszélni, természetesen nem a teljesség igényével, arról, hogy mit tanít a Szentírás a szabadságról. Mi szabad egy keresztény embernek? Mit mond erről nekünk a Szentírás? Elgondolkodtató, hogy sokak fejében él az a téves gondolat, hogy egy kereszténynek, főleg egy hívő fiatalnak szinte semmit nem szabad. Ha röviden akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy minden tilos. Viszont mi keresztény emberek tudjuk, hogy ez nem így van. A Biblia egészen mást mond. Számunkra mégis az kell, hogy az iránymutató legyen, amit Isten elénk helyez. Nézzük meg, hogy mi volt Isten eredeti gondolata, a szabadságot illetően. Az, hogy megteremtette ezt a gyönyörű, gazdag világot, és ajándékképpen odaadta az embernek. Olyan volt ez a világ akkor, mint egy terített asztal, teleföldi jóval, hihetetlen gazdagságban és sokféleségben, mindaz, ami szemszájnak ingere mondhatnánk, ezt mind élvezhette az ember. Minden szabad volt neki, kivéve azt a fát, amiről most hallhattunk is Mózes könyvében. Arra Isten ezt mondta, ez az egy, amiről ne egyél a saját érdekedben, mert ha erről eszel, akkor meghalsz. Gondolhatnánk, hogy senki nem akar meghalni, mikor ilyen szép gazdagsága vesz körül bennünket az életnek. dehogy eszünk arról a fáról, a közelébe sem megyünk. Vagy ha a közelében vagyunk, akkor is inkább a többi fáról szedünk, hiszen minden fáról szedhetünk, szednél szebb gyümölcsöket. Akkor miért pont erről a fáról szednénk? Ez lenne a normális, az ideális. És tudjuk, hogy nem véletlenül ekkor megjelenik a kísértő, aki viszont pontosan erre az egyetlen fára irányította az ember figyelmét. Erről kezdett el duruzsolni előbb Évát vette célba, elzsongította, elaltatta a szövegével, mondhatnánk így, hogy megszédítette. Annyira arra a fára irányította a figyelmét, hogy egy idő múlva Éva már le sem tudta róla venni a tekintetét. Egyre szebbnek látta, és egyre kevésbé látta, hogy miért ne ehetne erről a fáról, ugyanúgy, mint az összes többiről. Csak éppen azt felejtette el, hogy azért, mert Isten ezt mondta. Közben elhangzik az ellentmondás, de hogy haltok meg. És észre sem veszi, és talán már nyúl is a keze, és szakít a fáról. Természetesen adott a férjének is, aki nem volt annyira engedelmes, hogy ezt mondta volna, hogy dobjuk el minél messzebbre ezt a gyümölcsöt, amit leszakítottál, mert megmondta az Úr, hogy ha erről a fáról eszünk, akkor meghalunk. Nem történt ilyesmi. Ez akkor nem lett fontos, hogy mit mondott az Úr az ő érdekükben. És ahogy megkóstolták a gyümölcsöt, a szó lelki értelmében meghaltak. Nos, a Szentírás itt konkrétan erről a halálról beszél. Isten az élet forrása, és aki tőle elszakad, mondhatjuk így, hogy az a halál fia, és ezt visszafordítani már nem lehetett. Kedves testvérek, mi mindnyájan ebbe az állapotba születünk bele, ebbe a világba. Az ördögnek mindig az a taktikája, hogy arra hívja fel a figyelmünket, ami tilos. Minden fáról korlátlanul vehetsz, erről az egyről ne. Akkor ezt az egyet ajánlja az ember figyelmébe, és ráveszi, hogy igenis szakítson róla. Mint ahogy ma is mindig arra irányítja a mi figyelmünket, amink még nincs. Ha azt tartanánk számon, hogy mi mindent kaptunk Istentől, természetesen érdemeink nélkül, akkor bővölködhetnénk, és háladásban éreznénk, hogy milyen gazdagok vagyunk, és milyen szerető atyánk van. Az ördög mindig arra hívja fel a figyelmünket, ami nekünk még nincs. A másiknak már van. Ők megengedhetik maguknak, mi még mindig nem. Pedig mi is dolgozunk. Vagy mi dolgozunk, és ők teljesen más módon jutottak hozzá. És észre sem vesszük, hogy indulatba hozzuk magunkat, egyre torzítóbb szemüvegen keresztül látjuk a valóságot, és igézetébe kerülünk annak, ami még nincs. Az ördög célja mindig az, hogy elégedetlenné, keserűvé tegyen bennünket. Istennel szemben lázítani akar bennünket. Bizalmatlanná akar tenni. És ezáltal szépen, fokozatosan tönkre akarja tenni az életünket. Mióta ez először az Édenkertben megtörtént, azóta ki kell mondanunk, hogy az ember nem szabad többé. Azóta kényszer hat rá, hogy mindig azt kell tennie, amit Isten a saját érdekünkben megtiltott. Tehetetlenek vagyunk az Isten szerinti jót cselekedni. Önmagunk erejéből erre mi képtelenek vagyunk. Ez oda vezet, hogy kénytelen volt az ember saját magának bizonyos korlátokat felállítani, mert gátszakadás történt, és az árvíz mindent elpusztított volna. Ezért jöttek létre a törvények, így született meg az igazságszolgáltatás, hogy valahogy mégis próbáljuk meg mederben tartani azt, amit nem lehet mederben tartani. Ezzel ellentétben szeretném hirdetni a gyülekezetnek a Biblia nagy örömhírét, az pedig az, hogy aki megismeri Jézus Krisztust, és megismeri azt is, hogy nem véletlenül hívják Jézusnak, ami azt jelenti szabadító, és összeköti az életét a szabadító Jézussal, azt ő megszabadítja ettől a kényszertől, hogy mindig az ellenkezőjét tegyük annak, amit Isten nekünk mondott. Hogy ne azt élvezzük, ami jó, hanem próbáljunk mindig azt kóstolni, ami rossz. Jézus megszabadítja ettől a benne hívőket, elsegíthet minket oda, hogy tudunk újra nem vétkezni is, vagyis Isten akarata szerint élni. Igent mondani arra, amit ő ajándékként kínál. Újra és újra nemet mondani arra, amire ő azt mondja, hogy a saját érdekedben ne fogyaszd. Ez a szabadság, amiről Pál apostol a korintusiakhoz írt első levélben több helyen is ír. Például a 6. fejezetben így fogalmaz: minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. A pohárnak sem, a félelemnek sem, meg a nagy szabadságomban ne tegyek olyat, aminek az a következménye, hogy rab leszek. Minden szabad, de ne váljak semminek a rabjává. Vagy ugyanezt hallottuk a felolvasott igében is: minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Itt ír az apostol egy különleges lehetőségről, arról, amit Isten odaajándékoz azoknak, akik Jézus Krisztussal összekötik az életüket. Akiknek az életébe Jézus, mint szabadító belép, azokat olyan tökéletes szabadságra segíti el, hogy szabadok lesznek még arra is, hogy időnként korlátozzák a saját szabadságukat valakinek vagy valaminek az érdekében. Szabaddá válnak arra, hogy örömmel és önként lemondjanak a jogaikról, ami minden embert megillet, és ami nekik is megvan, de időlegesen vagy egyszer s mindenkorra lemondanak róla, ha azzal valaki másnak az életét megmenthetik, vagy meggazdagíthatják, vagy valamilyen számukra fontos ügyet így tudnak jól szolgálni. Kedves testvérek, azért olvastam fel ezt a hosszabb szakaszt a korintusi levélből, mert Pál itt egy korabeli konkrétumon szemlélteti, hogy hogyan történhet ez meg. Nagy probléma volt azokban a gyülekezetekben, ahol korábban bálványimádókból lettek Jézust imádó keresztjének ki, hogy most akkor ők hogyan viszonyuljanak az eddigi vallásos életükhöz, szokásaikhoz. A család továbbra is elment a pogány istenség templomába, és ott bemutatták neki az áldozatot, ami azt jelentette, hogy levágtak egy állatot, és annak egy részét elégették az oltáron az istenség tiszteletére, a másik részét pedig hazavitték, és otthon megették. Vagy ha sok volt, eladták a hentesnek, és az kimérte még másoknak. Na most mi legyen? Ha ők Jézus tanítványai lettek, elmehetnek-e ilyen életre? Azt gondolom, hogy akinek a szívébe Jézus beköltözött, az soha többet ne vegyen részt ilyen alkalmon. De megkérdezhetnénk, hogy szabad-e enni abból a húsból, amit a rokonok hazahoznak, és otthon elkészítik. Pál ezt mondja, kezdjük az elején, ezt kérdezi először, hogy vannak-e bálványok. Tehát valóban létező hatalmak-e a bálványok, amiket a pogányok istenként tisztelnek, az, hogy nincsenek bálványok. Egyetlen Isten van, az Atya, aki teremtette ezt a világot, és Jézus Krisztus, aki megnyájunkat, nincs több Isten. Ő az egy valóban létező, igaz Isten. Tehát ha nincsenek bálványok, akkor azzal a hússal, amit a nem létező bálvány számára áldoztak el, semmi nem történik. Az ugyanolyan hús marad, mint amit itthon levágunk és elfogyasztunk. Tehát ha semmi nem történik, akkor minden aggályoskodás nélkül egyétek meg. Én is ezt teszem, teszi hozzá Pál apostol. De, és itt lép be az isteni szeretet és bölcsesség. Ha valakinek mégis aggályoskodás van a szívében, hogy őt Isten kihozta abból a sötét, pogány bálványimádásból, elsegítette Jézus Krisztus világosságára, neki semmi köze többé a régi életéhez. Ő semmit nem akar folytatni, amit ott gyakorolt. Nem akarja megenni azt a húst, amit onnan hoztak. Akkor, noha ti tudjátok, hogy ugyanolyan ez a hús, és meg lehetne enni, mégse gúnyoljátok ki őt ezért, és ti sem egyétek meg ezt a húst. Ne is akarjátok, hogy megegye, ha az ő lelkiismerete tiltakozik, mert akkor kárt teszünk. Itt írja az apostol ezt a sokat jelentő mondatot, ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja az én testvéremet, inkább nem eszem húst soha, csak hogy őt meg ne botránkoztassam. Megehetném nyugodtan, semmi bajom nem lesz tőle, mert tudom, hogy mi van e mögött. Ő azonban ezt még nem egészen érti. Csak ez a szent cél van előtte, hogy ő csak az Úr Jézusnak akar élni. És ha szerinte ebbe az is beletartozik, hogy nem eszik ebből a húsból, akkor ne egyék belőle. Majd megnövekszik a hite, Isten előbbre viszi az ismeretben, aztán egy idő után talán már ő is megeszi. Viszont akkor én sem fogok ott előtte enni, és ha kell, egész életemben nem eszem, mert a másiknak a lelki fejlődése, állapota, növekedése, az nekem is fontos. Nem az tehát az igazi szabadság, testvérek, hogy kitombolom magam, nem érdekel senki és semmi, éjjel is bömböljön a zene, nappal is alszom, aztán a végén megkötözött rab leszek, aki tehetetlenül vergődik, és félelme miatt már aludni sem tud egy idő után. Nem ez az igazi szabadság, mert erre az érvényes, amit egyszer egy alkoholista ember mondott, józan állapotában: tudja, nagy tiszteletű úr, én szabad vagyok, mint a madár, amelyet elkap a forgószél. Ilyen a világ szabadsága. Krisztus pedig arra akar elsegíteni mindent, hogy nagy képűség nélkül elmondhassuk, minden szabad nekem, alig tiltott meg valamit az én Uram. Minden szabad, ami az én és a többiek javát szolgálja. Ezeket élvezhetem hálaadással. De semmit nem akarok tenni, ami árt nekem, és árt a másik embernek. Mert ezt mondta az én Uram, és de jó, hogy előre figyelmeztetett. Szabad vagyok arra is, hogy alkalmanként ne éljek a szabadságommal. Mindezt önként és boldogan teszem. Valami módon ezt is hálából, hogy egyáltalán ahhoz tartozhatom, aki engem megszabadított, hogy vele járhatok, neki élhetek, és éppen ott kerülök hozzá nagyon közel, amikor ő érte, meg az övéért lemondok a szabadságomról. Kedves testvérek, soha ne gördítsünk akadályt az evangélium elé, hogy ne velünk foglalkozzanak, hanem azzal a Jézussal, akit Istennek hála, mi is képviselhetünk. Ne mi legyünk a téma, hogy ki mit csinál, hanem az, hogy Jézus mit tett értünk, és milyen szabadságra hívott el mindnyájunkat. Egy magasztos cél érdekében mi nem élhetünk-e szabadsággal, ami egyébként egészen természetes lett volna. Jézus nélkül maradunk abban a rabságban, hogy mindig a tiltott fa gyümölcse után nyúlunk, hogy mindig olyan késztetések támadnak bennünk, amik Isten parancsaival ellenkeznek, és hogy azokat többnyire végre is hajtjuk. Nem tudunk olyat tenni, ami Isten mércéjével mérve jó lenne. Valóban úgy van, ahogy Jézus mondja, aki bűnt cselekszik, rabszolgálja a bűnnek. De gyorsan sietek hozzátenni, hogy ez a mondat nem itt ér véget, így folytatódik: akit azonban a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Ez a nagy győzelmünk, testvérek. Nem kell a bűnben megmaradni, hanem elfogadhatjuk Jézust, és kijöhetünk bármekkora, bármilyen mély gödörből. Mitől lesz szabad az ilyen ember, kérdezhetnénk? A rövid válasz az, hogy a bűntől. És mire lesz szabad? Arra, hogy hálásan éljen minden jóval, amit Istentől kap. Határozottan visszautasítson mindent, ami ártalmára lehetne. Tudjon újra Isten akarata szerint élni, és ha kell, szabad legyen lemondani is a maga szabadságáról. Ez az igazi szabadság, amit Isten a benne hívőknek lehetővé tett. Hálásan élni az iránta való hálával, mindazzal, amit ad nekünk. Határozottan visszautasítani mindent, amire ő azt mondja, hogy rossz. Megtanulni újra az ő akarata szerint élni, és ha a célt szolgálja, akkor igenis le kell mondani a szabadságunkról. Nézzük meg, hogy milyen lehet ez a gyakorlatban, csak egy bibliai példát említve. A Bibliában több felszólítás is van, például az ételekkel kapcsolatban. Ezt mondja, hogy élvezzétek az ételeket. Ha van mit enni, adjatok hálát Istennek. Neki legyetek hálásak a kevésért is. Vigyázzatok, ha sokat kaptatok. Nem kellene annak egy részét valakinek átadnotok? Ez jelenteni azt, hogy Isten akarata szerint élek vele. De amire nekünk, vagy nektek szükségetek van, élvezzétek. De hálaadással. Semmit ne egyetek, ami árt. Időnként legyetek készek lemondani erről a szabadságról. És a hívő ember tudja, hogy milyen sokat jelent a bőjtnek a gyakorlása. Nem kell mindig bőjtölni. Megvan annak az ideje, ha Isten megmutatja a célját. Élvezzétek hálásan. Úgy élvezzétek, hogy ne ártson. Legyetek készek arra, hogy mit adhattok belőle tovább másoknak, amit Isten nem nektek szánt, csak kézbesítésre bízott rátok. Tudjatok néha lemondani róla egy magasabb cél érdekében. Van szabadságom, nem élni a szabadságommal. Így érvényes ez mindenre, pénzre, munkára, akármire, amiből a hétköznapjaink állnak. Akik Jézus Krisztussal együtt élnek, akiknek a múltját ő tisztára mosta, a bűnbocsátó kegyelmével, akik az egész jövőjüket letették az ő kezébe, azokat ő megtanítja úgy élni, hogy hálaadással vegyék mindazt, amit Istentől kaptak. Ami jó, akár kevés, akár sok. Iszonyodjatok mindattól, ami ártana, és amire ő azt mondja, hogy ne. Az egész életünket rendezzük be Isten akarata szerint. És legyünk annyira szabadok, hogy időnként nem élünk a szabadságunkkal. Valakinek, vagy valaminek az érdekében. Ez komoly feladat. Gyönyörű példa erre, ami Úrunk Jézus Krisztus, nyilván ebben is ő a legfőbb példaadó mindannyiunk számára, mikor is ismerjük azt a részt a Filippi levél második részéből, azt a szép Krisztus himnuszt, amelyik azzal kezdődik, hogy Pál figyelmezteti a gyülekezetet, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. És itt olvasjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Nem élt a maga szabadságával, hanem megalázta magát, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megüresítette magát, rabszolgai formát vett fel, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ő aztán tökéletes isteni szabadságban élt, de ott hagyta a mennyet mindannyiunkért, hogy minket innen kiemeljen magához közelebb. Ő mindig nemet mondott az ördög minden kísértésére, mindig mindent az Atya akarata szerint cselekedett, és ennek a gyümölcseit mi mindnyájan a mai napig élvezhetjük. Hadd fejezzem be egy olyan idézettel, ami a János evangéliumában egészen különös magasságokban jár, és a mi Urunk szívébe enged betekinteni. Ezt mondja Jézus. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az Atyától. Ez a szó, amit itt hatalomnak fordít az evangélium, a korintusi levélben is előfordul. ott azt mondja, jogom van ahhoz, van szabadságom arra. Jézus azt mondja, teljesen szabad vagyok arra, hogy letegyem az én életemet, ti érettetek, de teljesen szabad vagyok arra is, mint Isten, hogy visszavegyem az én életemet. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól, és neki tetsző módon akarok cselekedni. Aki tökéletes szentséggel él, a maga tökéletes szabadságával, ezt közelíthetjük meg mi is, az ő kegyelméből. Jó lenne, ha ezen a mai alkalmon kicsit engednénk, hogy Isten megvizsgálja a mi szívünket és gondolatainkat, és valóban megvizsgálnánk becsületesen, hogy mi mitől vagyunk már szabadok, és mik azok a dolgok, amelyek még mindig megkötöznek bennünket. Kicsit vonatkoztassunk el az igében elhangzott hústól, bálványáldozati hústól. Mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, amelyek megkötöznek bennünket, amelyektől kevéssé tudunk megszabadulni. Higgyük el, hogy a Krisztus szabadságára el lehet jutni, akár a hallott módon is, de hiszem azt, hogy Istennek különös módon van lehetősége és módja arra, hogy a mi szívünkben elvégezze azt a munkát, amit csak és kizárólag ő tud elvégezni. Adja az örökké való, hogy ez így lehessen a mi életünkben is, és eljussunk arra a szabadságra, amire ő akar elvezetni mindnyájunkat. Amen. Az ige hirdetésre felelve énekelje a gyülekezet a már megkezdett 164. dicséretünket, 164. dicséret harmadik versét. Hajtsunk fejet, és boruljunk le a mi megváltó Urunk előtt. Dicsőséges Urunk, áldunk téged a te Jézus nevedért, ami önmagában is már azt juttatja eszünkbe, hogy valóban szabadítónak jöttél. Olyan sok minden kötöz bennünket, téves gondolatok, gyermekkori emlékek, rossz szokások, hibás beidegződések, a szenvedélyek különböző fajtái és árnyalatai, mert megkötöz minket az ellened való lázadás és a bűn. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy mindnyájan megtapasztalhassuk, milyen az az élet, amire csak te tudsz elsegíteni bennünket. Milyen az, amikor a fiú megszabadít és valósággal szabadokká válunk, mindarra, ami jó, és mindattól, ami rossz. És szabaddá leszünk még arra is, hogy adott esetben ne éljünk a szabadságunkkal, ha ez szolgálja a te dicsőségedet és mások üdvösségét. Megvalljuk, hogy sokszor csak magunkkal vagyunk tele, csak a magunk kényelmét és hasznát keressük, és messze távol vagyunk ettől a szabadságtól. Segíts el minket, erre a szabadságra alázatosan kérünk. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged ezért a gyülekezetért, hogy te áld meg annak minden egyes tagját, és áld meg azokat is, akik itt szolgálnak bármilyen szolgálatban. Te munkálkodj az ő életükben is, egyen-egyenként. Áld meg őket, hogy valóban a te dicsőségedre tudjanak élni, és hadd tudjanak élni azzal a szabadsággal, amit ajándékképpen adtál már nekik. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, egyházunkért, a lelki megújulásért, kérünk téged, segíts minket megmaradni abban a szabadságban, amire elsegítettél, hogy az soha ne váljék szabadossággá, ami csak ürügy lehet a testnek a kívánságokra. Tőled kérjük ezt, Úr Jézus Krisztus, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maradjunk állva, testvérek, és énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Végezetre, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon te néked békességet. Amen. Isten tiszteletünk végén, helyünkön maradva, énekeljük el a záró éneket, a 398. dicséret valamennyi versét. A 398. dicséret így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült.